a Hungária úti gyönyörű palotát, amely ma otthont ad a vakok oktatásának, azt hiszem sokan ismerjük legalább kívülről, még talán művészettörténeti szempontból is, hiszen a magyar szecessziónak egy gyönyörű alkotása, de a vakok oktatása ennél az épületnél sokkal régebbi, 200 éves Magyarországon, és ebből az alkalomból idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége a Brej emlékérmet olyan pedagógusoknak adta át, akik ebben az oktatásban jeleskedtek. Köszöntöm most itt a vendégeinket a stúdióban, az intézmény igazgatóját, mostani igazgatóját, Somorjai Ágnest, és két díjazottat, akik mind a ketten vezették az intézményt, igazgatóként, igazgató helyettesként, különböző részeinek a vezetőjeként, Kurz Máriát és Dérciné Somogyi Veronikát. És üdvözlöm hallgatóinkat is. A következő órában, tehát a vakok oktatásáról fogunk beszélgetni, ami így első hallásra olyan egyértelmű lehet, hogy hát őket egy helyen oktatják azért, mert hasonló szükségleteik vannak. De azért ez nem volt mindig ilyen egyértelmű, és nem csak 200 évvel ezelőtt nem volt ennyire egyértelmű, hogy kell egy külön iskola, és külön kell őket oktatni, hiszen ma pedig az egyik lehetséges út a vak fiatalok számára az, hogy nem a vakok iskolájában tanulnak, hanem egy másik általános iskolába segítik őket úgy, hogy látók között tanulhassanak. Na de ez két végpont, és egy nagyon hosszú út a két módszer, a két lehetőség között. Miért volt kétséges egyáltalán? Miért kellett várni arra, hogy vakgyerekeket külön oktassanak, és 200 évvel ezelőtt megszülessen az a döntés Pozsonyban az országgyűlésben, hogy lesz külön oktatás a vakgyerekek számára?
Az ötlet nem is Magyarországról indult, hanem a bécsi iskola egyik tanára volt az, aki néhány gyereket kézen fogva az országgyűlés elé járult, és ott kérte a politikusok, illetve a képviselőknek a segítségét abban, hogy a magyar oldalon is létesítsenek egy iskolát vakgyerekek számára, hiszen ott bemutatta, hogy ezek a gyerekek ugyanúgy képesek különböző dolgokra, az ő tehetségük is kibontakoztatható, és nem kell tétlenségre kárhoztatni őket. És ekkor József Nádor volt az, aki az ügy mellé állt, és ráadásul ő adta az első forintokat is az iskola alapítására. Ő volt az a bőkezű meccénás is, és patrónus is, aki a közoktatás ügyét nagyon felkarolta, és ebben segítette a fogyatékos ügyet is. Úgyhogy az ő révén indult el gyakorlatilag az oktatás, és később ő volt az, aki rendelkezett arról is, hogy Pozsonyból egy év után Pestre helyezzék ezt az iskolát, mert valóban a vakgyerekek oktatása ugyanúgy fontos, minden más fogyatékos gyermek oktatása is, mint az éplátású gyerekeké.
Báczi Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán szerzett diplomát, Dérciné Somogyi Veronika, és így kezdett el tanítani ebben az iskolában, az általános iskolában. Miért? Miért jut valakinek eszébe az, hogy gyógypedagógus legyen, és azon belül is látássérültekkel foglalkozzon?
Sokuknak a kollégák között van valamiféle kapcsolódás a családban, vagy valamilyen élmény. Nekem semmi sem volt, viszont kamaszkoromtól ez volt a képem az én jövőmről, hogy én vakgyerekeket fog tanítani. A családom rettenetes ellenállásával szemben, lehet, hogy ez erősített, de mindenképpen valamilyen belső indítatás volt, amit nem tudok megmagyarázni. Nincsenek semmilyen áldozati jellege, vagy nem. Tehát nekem ez mindig egész életemben sokkal inkább öröm volt.
Érdekes kihívás?
Érdekes volt, de leginkább valamilyen, nem tudom, örömteli volt mindig a gyerekekkel lenni. Néha a kollégákkal nem annyira, de ez nehéz egy tantestületben, de a gyerekek között mindig nagy öröm volt, és ezt most is ugyanúgy érzem, hogyha valamiért visszamegyek ebbe a közösségbe. Hogy ez
először, amikor jó. Oda megérkezett, akkor mit tanított, hogy tanított?
Először nevelőtanár voltam, az azt jelenti, hogy a kollégium akkor hatalmas volt, ugye ezek a 70-es évek, sok gyerek bent lakott, Tehát a mi dolgunk az volt, hogy a délutáni idő, a játék, a tanulás, a lefekvés, úgy kicsit szülőpótlók voltunk. Egyébként ez egy nagyon-nagyon tartalmas és jó munka volt, és egy nagyon jó indítás egy fiatal pedagógusnak, aztán tanítottam tanárként, és aztán bekerültem a gyógypedagógiai főiskolára tanársegédként, ott már a pszichológiai intézetben főként vizsgálatokkal foglalkoztam, és hallgatók gyakorlatvezetésével sok-sok éven át.
Mielőtt megérkeznénk oda, hogy ennek a vége az lett, hogy pszichológus. Ugye azt említette, hogy 70-es években nagyon sokan laktak bent a gyerekek.
Nagy voltak.
Akkor az volt az elképzelés, hogy az a legjobb, hogyha ők ott laknak bent.
Igen.
A családjuktól távol azért. Gondoljuk el, hogy kisgyerekek is nagyon korán kiszakadnak így a családból. Óvodások is. Hát ez pokoli nehéz lehet a családnak is, meg a kisgyereknek is.
Ez így van. Egyrészt egy kicsit ez volt a gondolat és az elv, hogy úgy jó a gyereknek, hogy mindent megkapjon. Hirtelen mindent jó szakmaisággal, nagy tudással, sok pedagógussal körülvéve, minden eszközzel körülvéve, így lesz ideális. És kevéssé volt az a szempont, hogy a család milyen támogató szerepe van. Sokszor azt láttuk, a családok nagyon nehezen jutottak el, ugye országos volt mindig ez az intézmény, ahogy ma is az. Tehát a gyerekek nagyon nehezen jutottak el az ország széleiről sok órás utazással, úgyhogy például ritkán jártak haza, általában egy hónapban egyszer mentek haza. Hát tulajdonképpen minden mi voltunk, minden szintén. Most ebben volt egy szellemiség is, de azért volt egy praktikus, egyszerűen nem volt az embereknek olyan nagyon autójuk arra, hogy hurcolják a gyereküket, vagy pénzük. Ma egyrészt ezt jobban meg tudják oldani az emberek, jobb közlekedéssel, tehát egyszerűen praktikusan jobban. Másrészt hát megváltozott az egész világ, a gyerekek is, nagyon sok épértelmű gyerek volt akkor az iskolában, akiket nagyon fontos volt, hogy intenzíven és jó oktatásban részesüljenek, így volt esélyük az integrált középiskolára. Tehát abban, hogy aztán visszakerülnek a látók világába, akkor ott helyt tudjanak állni.
Biztos, amikor Veronika így köztük élt nevelőként, akkor azért azok a nehézségek, amikkel mondjuk a gyerekek így megküzdöttek távol a családjuktól, vezették arra, hogy tovább alakítsa úgy a pályáját, hogy már pszichológusként tudjon velük lenni.
Igen, lehetséges. Ezt most így nem is gondoltam rá, de lehet, hogy igaza van, hogy akkor nagyon sok személyes, a családi konfliktusokat átélte az ember, együtt élte meg a gyerekekkel a belső problémáikat, a fájdalmaikat. Lehetséges, hogy ez indított, minden esetre akkor elvégeztem az egyetemet, és ebben párhuzamosan akkor egy darabig nem az iskolában dolgoztam, és aztán visszatértem, mert valójában ott volt a helyem, tehát 93-94-től újra az iskolában, de akkor már iskola pszichológusként értem vissza.
És vajon milyen olyan feladatok vannak iskolapszichológusként, vagy pszichológusként a vak gyerekek körül, ami más, mint ha látók között lenne? Más ez, vagy igazából ugyanaz?
Ugyanaz és más. Nyilván módszertanilag is más az együttműködés a gyerekekkel, akár egyénileg, akár csoportban, hisz kimaradnak azok a vizuális elemek, amit a gyerekpszichológiának nagyon fontos eszköztára, a bábozás, a rajz, a festés, az ábrázolás, a színjáték. Tehát ezek mind elmaradnak, és marad a verbalitás, vagy egy kicsit más is, de azért központban van a kommunikáció, a személyes, szoros egymásra figyelés. Tehát módszertanilag, hogy a kérdésére feleljek, egyrészt, másrészt nyilván az a dolog, hogy ezeknek a gyerekeknek a 80%-a vakon született, vagy nagyon korán elveszítette a látását, egy teljesen más személyiségfejlődést, belső életet jelent, ami hát egy nagy titok, vagy egy nagy talány szerintem mindenkinek, és a leg vájtfülű pszichológusok számára is, vagy agykutatók számára is, hogy mi lakik egy született vak gyereknek a világában, és hogy lehet oda bekerülni, hogy lehet egy hullámhosszra kerülni, hogy értjük egymást, és hol vannak az ő problémáik a világ megértésében, feldolgozásában, hogy a konfliktusaik másból erednek, más hogyan alakulnak, mit nem ért a környezetük belőlük.
És vajon ők mit nem értenek? Minden vak gyereknek szüksége van arra, hogy pszichológushoz kerüljön?
Nem,
ezt
nem
ez mindenkinek nehéz, hogy minden egyes vak gyereknek nehéz, hogy például a különbségeket ő így megértse, hogy az ő világán kívül lévő látóvilág az milyen?
Én azt gondolom, hogy minden gyógypedagógusnak ez dolga, hogy hogy közelítse ezeket a világokat, és csak nyilván azok a gyerekek kerültek az iskola pszichológus látókörébe, akinek a tanulási, vagy viselkedési, vagy tehát másfajta problémái is vannak, de én azt gondolom, hogy a képzett gyógypedagógusok értik ezt, hogy mi az, ami nehéz egy látássérült gyereknek a világból felfogni, és mi az a tükör, amit tartunk a gyereknek ahhoz, hogy értse viselkedéses szinten, kommunikációban, hogy mi az, ami lejön a látónak, hogy ilyen egyszerűen fogalmazom. Nagyon egyszerű dolgot mondok. Nagyon sokszor előfordul, hogy a gyerek, hogy amikor az ember úgy nincs vizuális kontroll, akkor vannak olyan mozdulatai, olyan arcjátéka, testmozgásai, testtartása, ami nem jó érzetet kelt a látóvilágban. Ez teljesen értelmetlen egy vakon születettnek. Mi a probléma abban, hogy ő néha előre-hátra hajlunk, ha nagyon unatkozik, vagy izgatott? Nekünk nagyon rossz benyomást ez. Tehát, hogy mire megtanítom egy kisgyereknek, hogy állítsa mele magát, és ne mozogjon annyit, mert ez nem jó fényt vet rá. Mert olyan, mintha mentálisan lenne vele baj, holott valami egész másról van szó. De ezt meg egyszerűen meg kell tanulnia. De ugyanígy a szép evést, a jó öltözködést, úgy értem, hogy ízléses öltözködést. Tehát most itt nem technikailag, hanem hogy neki lehet, hogy kényelmes, de jobb lenne, ha nem az lenne rajta.
Tehát, hogy ezek nagyon sok elemből áll. Amit más úgy tanul meg, hogy lát. Nem is kell neki elmagyarázni, hiszen látjuk mi kicsikorunktól kezdve, így van, hogy így cseperedünk.
És tulajdonképpen a szülőket is egy ilyen edukációban részesíteni, és igaziból ezt tanultam meg az évtizedek alatt, és ez lett a munkám központja, akármilyen státuszban voltam a házban, vagy a szakmában, hogy a szülőket kell való együttműködés, a szülőknek a tanítása, az mindennél fontosabb, legalábbis az én megközelítésemben. Értse a gyereket, jól kezelje a helyzetet, érzelmileg stabilabb legyen, mert ez az egész egy nagyon nehezen feldolgozható trauma egy család számára. Tehát az én egész tevékenységem, azt gondolom, ami a legfontosabb eleme, az nem az, hogy igazgató voltam meg, ezt csináltam meg, azt csináltam, hanem amikor szülőcsoportot csináltam, amikor szülőklubot, amikor szülőkkel tudtam együttműködni, testvérekkel sokszor. Tehát, hogy ezek nagyon fontos elemek. Nem a szokásos tanítási forma része, de nekem lehetőségem volt a pszichológusi munkám kapcsán, hogy ilyeneket intenzíven csinálja.
A háttérország a vak gyereknek, nyilván a család,
így van.
Onnan fog eldőlni, vagy abból, vagy az alapján fog eldőlni, hogy ő hogy tud betagozódni a társadalomba, hogy mit tapasztal ebből a saját családján keresztül. Ha valakinek vak gyermeke születik, ő maga nem vak, nincsenek vak ismerősei, akkor talán természetes, hogy ehhez szüksége van egy pszichológus segítségére, talán már az elfogadásnál is, de hogy lássa magát kívülről, meg az egész helyzetet lássa. kívülről. Egy iskolába, ami a gyerekekről szól, azért mégiscsak hogy kerülhetnek be a szülők egy ilyen szolgáltatásba, vagy egy ilyen lehetőségben, hogy vehetnek ők részt?
Ez nagyon jó, amit kérdez, mert azért egy átlagos általános iskolának van megtűrt személy, inkább a szülő. Vagy hát nagyon ritkán fordul elő, hogy csoportot építenek, stb. Nálunk ez én azt gondolom, hogy egy több évtizedes törekvése és támogatottsága volt annak, hogy a szülő őket valahogyan direkten és indirekten támogassuk. Nekem minden esetre az iskolapszichológusi munkámnak egy jelentős része, az tudottan és, hogy mondjam, tudatosan alakítottam ki a vezetőséggel együtt, hogy a munkám egy része abból álljon, hogy heti vagy két heti rendszerességgel szülőcsoportok épüljenek, főleg az óvodás gyerekek szüleivel csináltam ilyen csoportot. Ez egy nagyon fontos korszak, és akkor nagyon fogékonyak még a szülők, és érzékenyek. De a főiskolai munkám során is nagyon sokat végeztem ilyesfajta korai gondozással összekapcsolódó, tehát a legkorábbi idői szülő gondozást. Nem tudom, hogy jól válaszoltam el, de ez benne volt, és a vezetőség támogatása volt mindig benne.
Veronikának nem sokára el kell mennie, most ezért kérdezem ilyen sokat, igen, és még arra kíváncsi lennék, hogy az utazó tanári szolgálatnak is volt a vezetője egy időben. Mit jelent ez, hogy utazó tanári szolgálat?
Valamikor a 2000-es évek legelején, 90-es évek végén indult be egy olyan igény, egy nemzetközi szintéren már akkor egy praxis volt, hogy többségi iskolába járhassanak súlyosan látássérült gyerekek is. Ez egy igazán nagy kihívás, mert enyhébb fogyatékos gyerekek korábban is már könnyebben integrálódtak a többségi iskolákba, de vakok azok nem. Középiskolában igen, már jól felkészítettem, és akkor indulhatott el, ez egy állami támogatással, úgy értem, hogy ez egy koncepciója volt a minisztériumnak is, az akkori fönntartónk a főváros volt, ők is nagyon nagy támogatást nyújtottak, és akkor egy ilyen picikében elindult egy folyamat, egy utazótanárral, és aztán sokkal, mire én kinevezett vezetője lettem ennek a dolognak, addigra már 15 főállású, vagy mit tudom, most ez nem is érdekes, egy nagyságrendel több gyereket érintett, elsőként, főként középiskolások, aztán általános iskolások, végül óvodás gyerekek is megkapták ezt a fajta támogatást, ami nagyon sokrétű munka. Az utazótanár az alapértelmezésben elutazik Nyír Bagosra, bárhova az országban, hiszen mi egy országos intézmény voltunk, és az összes látássérült szakos gyógypedagógus ott tömörült ebben a pár intézményben, a súlyos látássérültek, illetően ebben az egyben. Tehát nekünk kellett szolgáltatást nyújtani az ország minden pontjára.
És akkor egy-egy gyereknek a kedvéért odautazott bárhova egy pedagógus, és hogy milyen gyakran, meg a gyerekkel foglalkozott, vagy az őt oktatókkal
mindkettővel, ezért igyekeztünk kitalálni olyan módszereket, amikkel behívtuk, például képzéseket csináltunk, tanfolyamokat, szakanyagokat írtunk.
Látópedagógusoknak.
120 órás képzést vezettünk mindenféle témában, hogy felkészítsük az ott dolgozó pedagógusokat. Tehát így nagyon érdekes emberekkel találkoztunk, akik elhivatottak voltak ebben azért, hogy az ő egyetlen ilyen tanítványát jól el tudja látni. Ezért ő eljött egy ilyen képzésbe. Sok oktatófilm készült, tehát igyekeztünk ezt a munkát sok oldalról megtámogatni, behívtuk a gyerekeket, akkor ilyen kisebb, rövidebb, hosszabb együtt tanulásban vettek részt a mi bent lévő vakgyerekeinkkel.
Ez nagyon érdekes, mit tapasztaltak ilyenkor, hogy egy olyan gyerek, aki egyébként a látók között van, hátrányban van azokhoz képest, akik minden profi segítséget megkapnak önöknél benne az
nagyon
intézményben?
Érdekes. Igen, hátrányban. Hátrányban az önkiszolgálásban gyakran. Ez nagyon furcsa, de így van, mert a családban, csak a családban nevelkedő látásérő gyerek túl van gondozva, túl van segítve, halálra van kényeztetve, gyakran ezt tapasztaltuk. Mi viszont tudatosan törekedtünk a 200 év alatt felépített módszerekkel arra, hogy a gyerekek minél hamarabb, minél önállóbbak legyenek. Tehát az látszott, hogy sokkal keményebbek, határozottabbak, önállóbbak a mi benti gyerekeink idézőjelben. Ők viszont hoztak egy csomó olyan élményt a többségi világból, amely egyébként tele volt sérelemmel és számkivetettséggel. Tehát nem olyan vidám dolog egy ilyen ufónak lenni egy többségi világban, és nagyon érdekes volt, hogy volt, akire ez nagyon jó hatással volt, hogy végre sorstársak között van.
Na, hát ezt a beszélgetést most meg kell szakítanunk, tényleg, mert el kell mennie Dérciné Somogyi Veronikának közülünk, úgyhogy egy rövid zene alatt kilibben a stúdióból, és akkor közben majd mi váltunk, hogy a másik két beszélgetőtársunk is elmélyedhessen a
köszönöm
saját témájába.
Köszönöm a lehetőséget.
Viszontlátásra! Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma a vakok magyarországi oktatásáról beszélgetünk, amely idén 200 éves. Már elkezdtük a történetet azzal Somorjai Ágnessel, a Vakok Iskolája mostani igazgatójával, hogy 200 éve megalapították ezt az intézményt. Több helyen is volt egyébként, először csak bérleményekben, néhány vak kisgyerekkel, és aztán alakult úgy, hogy saját épülete lehetett az iskolának, és egyébként a mostani gyönyörű épületbe, hogyha jól tudom, akkor 1842-ben költözhetett be az iskola?
Nem.
Segítsen, mikor? Ezt tudom, hogy valamikor a nagy árvíz után
igen, de nem. Hát az nem ez az épület volt. Az első önálló otthonunk az 1835-ös, az a Király utca sarkán álló épület volt, egy földszintes épület, amit elvitt az árvíz 38-ban, és annak a helyére épült 42-ben egy klasszicista stílusú épület, ahol 59 évig voltunk, ez a mai Zeneakadémia helye. Nem az az épület, de mert aztán azt lebontották, és a Zeneakadémia aztán ott épült fel. De 1896-ban vette meg Mihályik Szidor igazgatóúr azt a telket, ami itt a Városligeten túl volt, a mostani helyén, az Ajtósi Dürer-sor és a Hungária körút sarkán.
Ami akkor a világ vége volt.
Ami a világ vége volt, igen. Hát azért tudta valószínűleg megvenni, gondolom én, mert hogy akkor ez biztos egy olcsóbb teleknek számított. Most meg már szinte benőtt minket a város, vagy körülről lehet, úgyhogy most nagyon jó helyen, így van, jól sikerült helyet. Ez a vásárlás, és 1901-re épült fel ez a ház, amiben most vagyunk.
Nem is akárki képítették egyébként, mert tényleg gyönyörű az épület. Ugye Baumgartner Sándor és Herceg Zsolt tervezték.
Zsigmond,
köszönöm. A Magyar Szecessziónak egy különösen szép alkotás, amit azóta sokat kellett átformálni. Ebben mondjuk még az is beletartozik, hogy úszodát is építettek egyszer csak bele. Tehát nagyon sok minden változott ebben az épületben azóta is, hogy oda a legelején beköltözhetett az iskola.
Igen, ugyanakkor mégsem változott, tehát a falak megmaradtak. A belsejét igyekeztünk olyanná formálni, egyrészt, amit a műemlékvédelem engedélyezett, mert hogy ez egy műemléképület,
ahogy ön is mondta, a szecesszió, a magyaros szecesszió egyik gyöngyszeme és iskolapalotának is mondják, valóban gyönyörű. Ugyanakkor belülről egy puritán stílus jellemzi. Kicsit azt szoktam mondani, mint az Abigail filmben, ezek a csupasz falak és egyszerűség, ami valójában a funkcionalitás miatt van, hogy a gyerekek könnyebben tájékozódjanak, ne legyenek akadályok a folyosókon, amiben ütközhetnének, vagy neki mehetnének. De nyilván, ahogy változott a gyerekek állapota összetétele, igyekeztünk mi is a legkorszerűbb dolgokat biztosítani számukra. A falakat nem tudjuk kiütni, de ettől függetlenül belül egy átépítés kapcsán 1998-ban tudott megépülni az uszoda, amiben egy kisebb, hát nem gyógymedencének mondjuk, de egy melegvizesebb medence, ahol a legkisebb gyerekeknek a vízhez szoktatása történik, illetve a halmozottan sérülteknek az átmozgatása, és van egy nagyobbacska medencénk 3 sávval, ahol pedig a nagyobb gyerekek, az iskolások tudnak úszni, tanulni, és a testnevelés órák között is 1-2 hetente mindig ott zajlik.
Egyébként ez is egy fejlődés a vakok oktatásában, hogy nem csak a tehetséges vak gyerekeket, akik egyébként más korlátozottsággal nem rendelkeznek, azokat gyűjtik össze, oktatják, hanem most már mindenféle sérüléssel rendelkező vak gyermek tanulhat önöknél. Hát azért ez nagyon hosszú út, meg egy nehéz munka lehet, mert nem ugyanaz egy olyan vakgyerek, aki egyébként az összes többi képességével rendben van, mint ha valamilyen mozgásszervi vagy szellemi sérülése is van még. Gondolom, amikor például Kurz Mária találkozott ezzel a helyzettel, hogy most már olyan gyerekek is jönnek, vagy olyan gyerekeket is oktatnak, akik egyébként egy csomó más szinten is fejlesztésre szorulnak, akkor ez egy külön világ volt, hogy hogyan lehet velük jól foglalkozni.
Igen, hát ugye az én pályám az olyan hosszú már a vakok iskolájában, hogy tulajdonképpen a gyógypedagógiai felfogás, szakmaiság fejlődése is nyomon követhető. Ugye egészen más volt 1974-ben a pályám kezdetén, és egészen más a mai napon, ahogy a gyerekekkel bánunk, ahogy a gyerekeket fejlesztjük vagy neveljük.
Akkor önnek is nagyon rugalmasnak kellett lenni, hogy nem maradhatott meg annál az iskolánál, amit elvégzett, ahogy gondolkodott először a gyerekekről. Tehát fejlődni, fejleszteni, tanulni kellett.
Bennünk, akik fiatalon kerültünk oda be, azért már megfogalmazódott az, hogy azt a régi rendszert, amit tapasztaltunk, amiben mi belecsöppentünk, azt valamelyest meg kell változtatni.
Na mire gondolt? Ugye, mit azzal szeretett volna reformálni, amikor oda került?
Rengeteg mindent. Ugye, amikor én oda kerültem, akkor a gyerekek csak a nagy szünetekben mehettek haza. Tehát ez azt jelentette, ahogy Vera is elmondta, hogy nagyon szoros kapcsolatban voltunk a gyerekekkel, mindent mi töltöttünk ki az életükben, délelőtt is és délután is. Én is nevelő tanárként kezdtem az intézményben, és bizony meg kellett küzdenünk azért, hogy szép lassan megváltoztathassuk azt, hogy először 2 hetenként, aztán havonta, és illetve havonta 2 hetenként, és aztán most már ugye hetenként haza tudnak menni a gyerekek. De nyilvánvaló sok gyereknek a kezdet-kezdetén nagyon fontos volt, hogy itt legyen. Nem voltak otthon olyan lehetőségeik a szülőknek, hogy megtanítsák a gyerekeket egy csomó mindenre.
Az mikortól volt magától értetődő, hogyha valaki vak, akár vakon született, akár gyermekkorában megvakult, akkor az iskolába fog kerülni. Tehát a vakok iskolájába fog kerülni. Vagy olyan is előfordult azért mondjuk még
ez egy kötelezettség.
Hogy kötelező. Tehát igen, mikor lett kötelező, hogy hát, muszáj nekik oda menni, akármi is, akárhol is laknak.
Kiderült róla a gyerekorvosnál, vagy bárhol, ahol
De egy történelem folyamán mikor döntötték el, hogy kötelező a vakgyerekeknek?
Hát amikor én oda kerültem, akkor ez már kötelező volt.
70-es években már biztos, hogy kötelező volt.
Igen.
És akkor ezen kívül, hogy többet láthatják a szüleiket, ez biztos, hogy egy nagyon fontos változás az ő életükben, meg a szülők életében is. Mi az, ami még más most az ő életükben, mint mondjuk a 70-es években volt? Könnyebben tudnak ők most fölnőni, integrálódni a társadalomba?
Hát már aki. Ehhez az is kell, hogy a szülő, a társadalom és a gyerek is fogadókész legyen. De ugye az intézményünkben az is egy törekvés volt, és változatlanul az, hogy a gyerekek külső tevékenységekre nyissunk. Tehát minél több lehetőséget teremtsünk arra, hogy ők a látótársadalommal vagy látótársaikkal találkozzanak. Ugye vannak olyan próbálkozásaink, hogy bejönnek a gyerekek más egy-egy osztály, és akkor egy közös tanítási óra van.
Tehát látó gyerekek érkeznek a vakgyerekek közé?
Igen, tehát a pedagógus, hogyha ki tudott alakítani egy látó osztállyal egy olyan viszonyt, hogy a gyerekek is, meg a pedagógus is fogadókész erre, és érdekesnek találja, meg fontosnak, akkor van erre lehetőségük, hogy bejöjjenek.
Egy akármilyen órára, mondjuk bejönnek egy történelem órára.
Hát igen, tanára válogatja a matematikát, ugye, amiben megtapasztalhatják azt, hogy a vaknak az élete milyen. Uh-huh. Inkább olyan órákra jönnek, vagy bejönnek testnevelésre, ugye, ahol nekik újdonság a gólbal, vagyis a csörgőlabda. Tehát az egy érdekesség. De matematikában is ugye az eszközöket megtapasztalhatják. Magyar órán megnézhetik, hogy hogyan írnak, mivel írnak. Ők maguk is kipróbálhatják.
Az is sokat változott szerintem, hogy például az írásolvasás kapcsán, hogy mire készítik fel a vak gyerekeket. Tehát ugye az elég hamar kialakult a vakok oktatásában, hogy a brejírással írt könyvek, az ő számukra és a brejírásnak a megtanítás, ez egy központi kérdés volt. De én úgy tudom, hogy most már ez nem annyira egyértelmű, hogy egy vakgyereket megtanítanak a brejírásra, hiszen a mostani intelligens eszközökkel akár ő tud olvasni, hallani, vagy ő tud úgy írni ezekkel az eszközökkel, hogy nem kell tudnia ezt az írást.
De kell.
Mindenképpen.
Minden kell.
Igen. Mindenképpen kell, mert ha egyszer csak mondanám, hogy áramszünet lesz, és ez teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, hogy lemerül a telefon, vagy tényleg nem tudjuk bekapcsolni a számítógépet, akkor analfabétává válunk a brejírás nélkül. Tehát, hogy szerintem az, hogy egyre kevesebbet használják adott esetben a látássérültek, a vakok a brejírást, az ugyanolyan folyamat, mint ahogy mi látók is sokkal kevesebbet írunk kézzel, sokkal kevesebbet olvasunk papírról vagy könyveket, hanem sokkal többet jegyzetelünk akár számítógépen, vagy egy messenger üzenetet küldünk el, és nem pedig egy képeslapot az adott, nem tudom, karácsonyra. De ettől függetlenül senkiben nincs az a kérdőjel, hogy egy általános iskolás gyereket meg kell tanítani írni és olvasni. Tehát az evidencia. És ugyanígy a vakgyerekeknél is ez evidencia. Tehát, hogy ebben nincsenek kérdőjelek. Ezt muszáj. Tehát ez ugyanúgy az írás-olvasás. Az, hogy adott esetben egy olyan halmozottan sérült gyerek nem képes elsajátítani, az más kérdés. De ugyanúgy egy látó halmozottan sérült vagy értelmi sérült gyerek is, ha nem tudja elsajátítani az írás-olvasást, az más kérdés. De maga az írásnak az elsajátítása, ez nem.
Ugye Braille emlékérmet osztanak a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének évente megismétlődő ilyen ünnepségén októberben, most október 15-én. A brejírás az vajon mit jelent a vakoknak? Tehát mit ad nekik az, hogy ők is tudnak írni, hogy a kezükkel ki tudják tapintani, ahhoz képest, mint hogyha csak hallanák, ugye akár valamilyen okos eszközzel azt, amit leolvas egy olvasó, egy ilyen okos eszköz egy könyvből, egy látókönyvből. Miben más vajon az ő viszonyuk ahhoz, hogyha egy könyvet fognak, hát vagy az asztalon előttük van, ugye, mert brejírással írt könyv az azért elég nagy, hogyha...
Nagy, de nem súlyos.
Igen. Vagy, tehát, hogy mit ad nekik ez, hogy van a brejírás?
Hát szerintem ugyanazt, mint nekünk az olvasási élmény. Egészen más, hogy én el tudok olvasni egy könyvet, a történetet átélem, mint hogyha megnézem filmen. Ugyanaz.
És egyáltalán az önállóság, és a kifejezés, az információkhoz való hozzájutás, és annak a nem korlátozott volta ennek az írásnak a segítségével. Pontosan ugyanaz, mint a látóknak. Sőt, vannak olyan tudományos kutatások is, ahol vizsgálják az agyműködést, és ugyanaz a terület aktiválódik az agyban, amikor a látó olvas, mint hogyha szemmel, mint hogyha egy vakember kézzel olvas.
Most csapjunk át az iskolai megtanulható tudáson kívül arra az ösvényre, hogy az önök dolgait ugye a család bizonyos feladatainak az átvállalása is, hiszen meg kell őket tanítani élni a világban. És ez egy látónak, egy szülőnek nem olyan magától értetődő, hogy akkor hogy viselkedjek, mire kell tényleg őt megtanítani ahhoz, hogy ha majd nem velem lesz, akkor is boldoguljon. Kurz Mária ugye nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy a gyerekek az iskolán kívül, vagy a tanuláson kívül mit csinálhatnak, hogy ezt fejlesszék magukban. Hát mit csinálhatnak a vakgyerekek, ami segíti őket ebben például?
Hát ugyanazokat a szabadidős programokat meglátogathatják, mint amit a látók. Kezdetben azért volt nehéz, mert nehezen állt át a társadalom arra, hogy a látássérülteket is figyelembe vegye. Ugye ma már, ha elmegyünk egy múzeumba, vannak tapintható kiírások, vagy van fejhallgató, amivel végig kísérhetik a látogatást. Ez annak idején nem volt. Tehát olyan lehetőségeket kellett találnunk, megkeresnünk, amivel kapcsolatot tudtunk teremteni köztük és a külső világ között.
Ma már egyébként például falmászó stúdióban is vannak vakemberek.
Mindenféle
sportot tényleg végezhetnek.
Hát ez ugye a szülő bevállalásán, a gyerek motivációjától is nagyban függ, és hogy tényleg engedjék a bátorság, hogy a gyerek hadd próbáljon ki bármit, még ha le is esik, vagy történik is valami, attól ő még hadd próbálja ki. Rengeteg olyan gyerek van, aki egészen extrém dolgokat is hajlandó kipróbálni.
Egyébként ezt is most el kell árulnom a hallgatóknak, hogy talán hallják, vagy találkoznak a rádióban Balázs Zsanett kolléganőnk nevével, aki itt dolgozik. Ő egyébként vak, és látó szülőkkel nőtt föl, úgyhogy, ahogy ő mondta, azért őt elég szigorúan fogták, hogy teljesen önellátó lett, tehát nem volt az igaz rájuk, az ő szüleire, hogy úgy babusgatták volna őt, hogy elkényeztetik, ezért nem lett volna neki esélye úgy behelyeződni a társadalomba. Hát nálunk itt a rádióban ugye teljes jogú tagunk, vagy teljesen úgy tud készíteni műsorokat, mint mi. Program van, amivel ő vág, itt közlekedik a rádión belül is természetesen, már itt talán második, harmadik otthona, és például síelni is szokott. Na hát erre se gondoltam volna, hogy valaki így elindul egy lejtőn.
Nagyon korán elkezdtük mi is. Volt lehetőségünk, hogy a gyerekeket elvigyük Svájcba például, és ott sítanfolyamon vettek részt. Nagyon érdekes volt. És ma is van olyan már felnőtt fiatalember, aki a mai napig síel versenyszerűen. Tehát bármit lehet, amit hajlandók.
Hogyha a programok kapcsán, bocsánat, csak ahogy Mária is mondta, hogy a mindent is felajánlani, ugye két olyan kifejezés van, ami ma már evidencia, egyrészt az akadálymentesítés, hogy minden olyan tevékenységet, amit csak lehet, mentesítsünk az akadályoktól, és mutassuk meg akár a látássérülteknek, de akár ez lehet fizikális akadálymentesítés, hogyha mozgáskorlátozottakról beszélünk, vagy egy kommunikációs vagy vizuális akadálymentesítés. De én jobban szeretem az egyenlő esélyű hozzáférés kifejezést, hogy valóban neki ugyanúgy legyen lehetősége bármit kipróbálni. És most már nem csak magát a környezetet változtattuk meg, vagy változott meg a társadalomban, hanem szerintem a fejekben is változott ez. Tehát, hogy most már ezen nem akad fenn senki, hogy Braille felirat van a liftben,
vagy hogy van egy rámpa valahol, vagy hogy van egy hangos térkép ahhoz, hogy bejussak egy középületbe, és ott eltaláljak a bejárattól a megfelelő irodáig, amit esetleg keresek. Tehát, hogy a társadalom is nyitottabbá vált, és egy igény is mutatkozik erre, hogy valóban ne bezárjuk és szegregált intézményben tanítsuk akár ezeket a gyerekeket, vagy csak így a falak mögött valami titkos tevékenységként folyjon az ő életük, hanem valóban nyissuk ki a kapukat, mutassuk meg, és ők is bárhová eljuthassanak. És ahogy ön is mondta, hogy a legnagyobb dolog az önállóság, amit így Jeanette kapcsán említett, és szerintem is ez a legnagyobb dolog, amit mi célul tűzhetünk ki az iskolában, hogy a gyerekeket a képességeinknek megfelelő legmaximálisabb önállóságig juttassuk el.
Hogyha mi találkozunk vakemberrel, akkor azért ez egy látó családban, ahol nincsen vak hozzátartozó, még mindig egy kihívás a mi számunkra, hogy na akkor most mit csináljunk? Menjek, segítsek? Kell neki segíteni? Vagy hagyjam, mert ő szeretne önálló lenni? Szóval ebben is szerintem fontos ez a egyenlőség, vagy a kinyitása a lehetőségeknek, hogy mi is tudjuk, hogy őnekik mire van szükségük. Tehát mit tegyünk például, hogyha találkozunk valahol vakemberrel?
Köszönjenek.
Igen.
Jelezzék a jelenlétüket, és ajánlják fel a segítségüket.
És ez kérdezzék, így jó?
Ez így tökéletes, igen. És kérdezzék meg, hogy van-e segítségre szüksége? Tehát kérdezés nélkül senkit ne toligassunk, vagy karoljunk be, vagy nyaláboljunk föl, mert az ijesztő lehet. Tehát nyilván, ha csak úgy a semmiből engem is így megragadna valaki, akkor inkább védekezni kezdenék, mint örvendeznék, hogy de jó, éppen segíteni akar. Tehát mindenképpen odalépni, akár finoman megérinteni a karját, nem megragadni, csak jelezni, hogy mi most hozzábeszélünk, és azt mondani, hogy jó napot kívánok, én vagyok, nem muszáj bemutatkozni sem, csak azt megkérdezni, hogy van-e szüksége segítségre. És akkor ő meg fogja mondani, hogy nem köszöni, ő itt a buszmegállóban várakozik, vagy ő pontosan ott van, ahol lenni szeretne, vagy igen, meg fogja mondani, hogy jó lenne, hogyha átkísérni az úton, vagy megmondaná, hogy a hányas busz jön, vagy bármi ilyesmi.
Annyi apró élethelyzet van, amiben nem is tudom tényleg, hogy boldogulhatnak. Például, ha egyedül áll egy buszmegállóba, amiben 5 busz is befuthat, akkor honnan tudhatja például egy vakember, hogy melyik busz érkezik?
Hát megkérdezi. Úgyhogy ne fogják vissza
magukat. Úgyhogy ne fogjuk vissza magunkat, igen. Mi az a mostani törekvés, amivel ma szeretnék még tovább javítani a vakok iskoláját, vagy a módszerüket, mi az, amivel frissíteni kell, vagy aktualizálni kell a saját oktatásukat is, hogy tényleg a legjobban tudjanak segíteni ebben, hogy önállóak legyessenek majd a növendékeik.
Sajnos az utóbbi években, évtizedben nagyon átalakult a gyerekeknek az összetétele a tanulói populációnk. Nagyon sok súlyos halmozottan sérült gyermekünk van.
Ennek bocsánat, az is az oka, hogy sokan az egészségesek közül már a látókkal tanulnak?
Egyrészt igen, de nem az integráció az, ami elszipkázta előlünk azokat a gyerekeket. Persze többen tudnak akár az integrációba menni, de sok olyan látássérülés, ami régen járt, az ma már az orvostudomány fejlődése révén már kiküszöbölhető. Tehát míg régen a nagymamámnak szürke hájoga volt, és az akkor még nem volt műthető, ő fél szemére elvesztette a látását, mire nem tudom én 68 éves volt, az ma már egy ambuláns 15 perces műtét, még csak nem is altatásban végzik, tehát hogy olyan nagyon sokat alakult és fejlődött a technika. Bizonyos szembetegségek és bizonyos kórokok már nem jellemzőek. De pont ugyanígy a tudomány fejlődése következtében olyan kisújú koraszülött babákat pedig életben tud tartani az orvostudomány, akik régen nem érték meg akár az iskoláskort, tehát hogy ők pedig adott esetben olyan súlyos sérültek lesznek, amire nekünk kell aztán felkészülnünk az ő ellátásukra, és az sokkal inkább egy ápoló-gondozó tevékenység, mint a legmagasabb szintű lexikális tudásnak az átadása. Tehát a mi feladatunk az, hogy akármilyen fokon is képesség vagy sérültségi fokkal rendelkezik egy-egy gyerek, nekünk ehhez kell tudnunk alkalmazkodni. Ha az ápoló gondozó tevékenységbe kell belépnünk, akkor azzal kell segítenünk, de hogyha ő olyan brilliáns elme, mint a nap, akkor pedig a legmagasabb high-tech sulis technikai vívmányokkal kell őt megkínálnunk, hiszen neki pedig majd adott esetben az lesz az útja, és abban a technikai környezetben azzal a tudással kell őt felvérteznünk, ami később akár majd a tovább tanulásra őt képessé teszi.
Kurz Máriához fordulok vissza, aki most már jó ideje a Szól a Szív alapítványnak a kuratóriumába is munkát végez. Ugye ez az alapítvány az iskolának, kifejezetten a vakgyermekeknek a segítésére alapították. Mit tud tenni egy alapítvány? Hogyan segíthet például ebben? Az iskolát segítik, vagy gyerekeket segítenek attól függetlenül, hogy hol tartanak ők éppen az életükben?
És ugye rengeteg eszközt vásárolunk az iskolának, amivel ugye segítjük azt, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő eszközhöz. De például támogatjuk a nyári táborokat, amivel tulajdonképpen a szülőket támogatjuk, hogy valamivel kevesebbe kerüljön nekik egy-egy nyári tábor elérése. Bármi, ami felmerül az iskolánál, olyan dolog, amit szeretnének, azt igyekszünk megvalósítani.
És ha például egy vakgyerek, nem tudom, utána egyetemre fog járni, és ott szüksége van valamire, akkor önökhöz fordulhat, hogy nekem kell segítség?
Fordulhat hozzánk, de az alapító okiratunk az azt mondja ki, hogy elsősorban a vakok iskoláját támogatjuk. Ugye ott van óvodáskorú gyerek is, van szakiskoláskorú gyerek, általános iskoláskorú gyerek is. Tehát a pénzünket el tudjuk költeni, de ez nem jelenti azt. Hát például egészségügyi dolgokba is segíteni szoktunk. Tehát ha valakinek nagy gondot okoz az, hogy egy műszemet kicseréljen, az fordulhat hozzánk, és az esetek nagy részében támogatjuk is.
Most ugye, hogyha valaki a vakok általános iskolája vagy iskolája mellett elsétál, akkor több épületet lát. Ott van egy ikonikus villamos is az udvaron, amit szerintem sokan a kisgyerekek közül megnéznek, akik ott elutaznak az egyes villamos vonalán robogva. De azért azt látszik, hogy több épület van, és így elkülönülnek ezek a területek, például az óvodás gyerekek, vagy a sérült gyerekeknek is van, gondolom, egy tömbje. Tehát egy intézményen belül azért ez sok intézmény, meg nagyon különböző helyzetek, meg problémák lehetnek. Hát egy ilyen giga intézményt átfogni és igazgatni azért nem egy könnyű feladat. Most két igazgató is ül itt mellettem velem.
Nyilván nem egyszerű. Valóban öt épületünk van. Van a főépület és négy kisebb épület, de ez mind egy telken található, úgyhogy gyakorlatilag egy nagy iskola udvaron helyezkednek el ezek az épületek. A villamos is ott van az iskola udvarunkon. A játszóterünk része, a közlekedési vállalatnak volt ez ajándéka, és nagyon örülünk, hogy ott van, mert a mi iskolánkban a tájékozódás és közlekedés tanítás az egy tantárgy, máshol ilyen tantárgy nincs. És ezen a gyerekek többek között játék közben megtanulják, hogy néz ki egy jármű, hogy milyen arra felszállni, hol vannak abban az ülések, a helyek, és mit jelent egy kapaszkodó, amit ő meg tud fogni, azok hol lehetnek, és akkor gyakorlatilag így játékos módon sajátít el ismereteket, amit aztán később ugyanúgy tud majd használni a mindennapos élete során is. És az, hogy öt épületben vagyunk, igen, valóban külön van az óvodánk, külön van a gyermekotthonunk, külön van pillanatnyilag a készségfejlesztő iskolánk, ahol a halmozottan sérült, de középiskolás korosztályú fiataljaink vannak, és egy pékműhelyünk is van, az egyik szakiskolai képzésünk műhelye van az ötödik épületben.
Na, és az összes többiek azt eszik a többiek az
iskolában. Igen, hát elsősorban ez a tananyag, tehát nem
egy pékségünk van, nem üzem, így van, tehát, hogy nem árulhatjuk ezeket, és nyilván nagyon szűk a repertoár, hiszen ahogy haladnak a tananyagban, nem mindig minden van, hanem ha a kiflinél tartanak, akkor kifli, ha a kenyér, akkor a kenyér, vagy a bukták, akkor vagy a briósok, vagy a fonás technikát tanulják, akkor ott hosszasan a kalácsok jönnek.
És tehát, hogy... akik itt tanulnak, utána tényleg tudnak úgy dolgozni, tényleg hogy elhelyezkednek valóban pékségekben.
Igen.
Tehát mondjuk ez is érdekel, hogy többféle ugye szakképzésben vesznek részt, meg tanfolyamokat kínálnak a vak- és látássérült gyerekeknek. Ezek így használhatóak? Keresik őket ezekben a szakmákban?
Hát, ha nem is keresik őket, de ha ők keresnek munkahelyet, akkor találnak. Úgyhogy talán ez a fontosabb, hogy valóban el tudnak helyezkedni. Van egy számítógépes adatrögzítő szakirányunk, az a bárhol is használható, ha valaki ért a számítástechnikához, az mindenképpen egy jó alap. Vannak kézműves szakmáink, mint a fazekas, illetve a szőnyegszövő, és van két élelmiszeripari, vagy ahhoz köthető szakképzésünk, az egyik a szakácssegéd, ahol konyhai technikákat tanulnak a fiatalok, és ezzel is tudnak munkát vállalni, a másik pedig a kispékjeink, akik sütőipari és gyorspékségi munkásokká válnak, ez egy részszakképesítés.
És mi van azokkal, akiket nem érdekelnek ezek a tevékenységek? Szeretne ő dolgozni, de ez mindegyik sem az, ami az ő vágya.
Az biztos, hogy nagyon sokkal korlátozottabbak a lehetőségek látássérültként. Nyilván vannak olyan szakmák, amihez kell, hogy érettségizzen valaki, és utána felsőoktatásba kerüljön, de ott is sokkal korlátozottabbak a lehetőségek, mint egy látó számára.
Folytathatjuk még a beszélgetést majd más műsorban, hiszen annyi mindenről lehet még akár a látássérültek iskolája kapcsán is beszélgetni, de most el kell búcsúznom. Köszönöm szépen, hogy eljött ide az iskolával kapcsolatban beszélni, az oktatással kapcsolatban beszélgetni hozzánk Somorjai Ágnes és Kurz Mária itt volt még velünk, ugye Dércini Somogyi Veronika is a műsorunk elején. A nevükben és munkatársaink Bixa Levente és Mári Szabó Eszter nevében is búcsúzik a szerkesztő riporter Szabó Csilla. Thank you.